a Hungarokontrol Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival.
Arra szeretnélek kérni, hogy mutatkozz be röviden. Ki vagy, honnan jöttél?
Először is köszönöm szépen a meghívást. Tehát Leskó Istvánnak hívnak, én a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-nek vagyok az egyik helikoptervezetője, és egyben a légi közlekedési oldalnak a vezetője, az úgynevezett Flight Operation Manager. Ebben a beosztásban 2 éve dolgozom, a cégnél pedig 2017 óta repülök. Egyébként 96. augusztusában végeztem katonai főiskolán, azután 8 évig voltam katona, majd ezt követően kerültem a légirendészethez, ahol rendőrségi helikopterekkel repültem egészen 2017. február végéig, és hát 2017. márciusa óta vagyok a légimentőknek egyik helikoptervezetője. A honvédségnél kapott alapokkal már tudod, mit kezdeni az ember a rendőrségi munkában, viszont a rendőrségi munka, meg az ott eltöltött 8 év, az meg megadta azt a kellő alapot, ami ide a légimentéshez meg elengedhetetlen. Tehát egyrészt jogszabályi követelmény is, hogy ide milyen tapasztalatú helikoptervezető állhat hadrendbe, illetve a gyakorlat is ezt mutatja, hogy erre bizony szükség van.
Nagyon irigyelt hivatás a tiéd, én azt gondolom, hiszen minden pilótára úgy tekintünk, hogy valami egészen nagyszerű dolgot visz véghez, különösen akkor, hogyha emberéleteket ment. Kicsit térjünk rá arra, hogy ti, mint a légimentők, mióta működtök, illetve hogyan is néz ki a ti napi rutinotok, ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről.
Hogy ne beszélhetnénk. Tehát gyakorlatilag a cégnek a története az elég hosszan vissza lehet követni, tehát Magyarországon elég régóta folyik mentőrepülés. Az, hogy ez hogyan valósul meg, ennek a formája gyakran változott. Ez a mostani azért, mert ez elég stabil, gyakorlatilag 10 éves múltra tekinthet már vissza, és ahogy a nevében is szerepel, egy non-profit Kft.-ként működik a cég, amit annak idején az OMS alapított, de ugye az OMS-tól gyakorlatilag majdhogy nem lehet azt mondani, hogy egy független önálló szervezetként működik a légimentésben. Ez a mostani időszakban változott, tehát egy pár évvel ezelőtt a légimentő non-profit Kft.-nek a fenntartója megváltozott, tehát már nem az OMS-tól kapjuk a működésünkhez szükséges anyagi feltételeket, hanem a rendőrség biztosítja a számunkra. A légi járművek, amikkel mentéseket hajtjuk végre, korábban leasingelt helikopterek voltak, ez most magyar állami tulajdonban, konkrétan rendőrségi tulajdonban vannak, és ezeket tartjuk mi üzemben a légimentőknél. 7 bázison működünk, az országot 7 bázissal tudjuk lefedni úgy, hogy azoknak a követelményeknek megfeleljünk, amit az egészségügyi szakma ránk nézve kötelezőnek tart. Mivel Magyarország nem egy szabályos alakzatú határvonalú ország, eléggé tagolt az ország határunk, ezért nagyon nehéz ezt a 7 bázist úgy belőni, vagy akárhány számú bázist úgy belőni, hogy ne legyenek nagy átfedések, illetve ne maradjanak ki területek belőle. Mert egy elég jó példa a nyugati ország rész, amivel évek óta egy kicsit elmaradásban vagyunk, mert az egészen az észak-nyugati területig nem ér ki ez a bizonyos hatótávolságot jelentő kör, hogyha esetleg a honlapunkat megnézi valaki, ott lehet látni, hogy ezt a 7 bázist 7 kör veszi körül, ami a reális riasztási távolságot jelenti, vagy indokolt távolságot jelenti helikopterenként, és ezeket nagyon nehéz úgy összerakni, hogy mindent pontosan jól lefedjünk. Természetesen azon vagyunk, hogy ez minél jobb legyen. A közel múltban már átadódott egy új bázisunk Szekszárdon, most folyamatban van a Miskolci bázis, és már a munkák folynak Marcaliban is, tehát ez a 3 bázis gyakorlatilag az elmúlt pár évnek a gyümölcse, és ennek következtében megint változik egy kicsit ezeknek a köröknek az elhelyezkedése, úgyhogy ezen megint alakítanunk kell majd.
Ezeket a köröket úgy kell elképzelni, hogyha azon belül kaptok riasztást, akkor az adott kör középpontjában található bázisról érkezik a segítség?
Az eset helyszíntől, az esetnek a súlyosságától, illetve bonyolultságától, nagyságától függően, gondolok itt mondjuk tömeges balesetre, ahová mondjuk nem is elég akár egy helikopter, hanem több is kell. Tehát mindezen szempontok alapján kell tudni eldönteni, hogy oda melyik helikoptert fogják küldeni, hány helikoptert fognak küldeni. Adott esetben könnyen elképzelhető, sajnos nap mint nap találkozunk ilyennel is, hogy a helikopter abban a körzetben már foglalt, mert éppen egy másik beteget látnak el, akkor bizony a hozzá legközelebb eső helyről biztos, hogy el fog indulni az a helikopter, ami adott esetben viszonylag távol van tőle, de még mindig érdemi segítséget tud nyújtani.
Egy légibázison 1 helikopter van, vagy
így
több?
Van. Minden bázison van 1 aktív helikopter. A flottánk az 9 helikopterből áll, és többnyire van tartalék helikopterünk, amit tudunk egy esetlegesen meghibásodott helikopternek, ugye a probléma történik vele, akkor tudjunk helyette másik gépet küldeni, hogyha képzést kell folytatnunk, tehát ennek a helikoptervezetői állománynak fönt kell tudnunk tartani napra készen a képzettségét, a jártasságát, ahhoz kell, hogy tudjunk helikoptert biztosítani új belépőknek a képzéséhez. Ezeket próbáljuk ezzel a 9 helikopterrel megoldani.
Térjünk rá arra, hogy pontosan hogy néz ki a riasztási mechanizmus. Ti a légibázison készenlétben vagytok, és egyszer csak csörög a telefon, hogy menni kell.
Rádión kapjuk a riasztást, egy védett rendszeren keresztül érkezik a feladat az adott bázis részére. A helikopternek a konkrét riasztása, ez a légimentő non-profit Kft.-nek a központi telephelyén lévő koordinátortól, tehát egy diszpécser gyakorlatilag, aki próbálja összehangolni az igényeket a rendelkezésre álló helikopterekkel. Minden megyei irányítói csoportnak van egy vezetője, egy orvos, aki eldönti, hogy a beérkezett segítségkérés alapján milyen ellátással lehet ezt a beteget jobb helyzetbe hozni, és indokoltnak látja, hogy ide helikopter kell, akkor fogja hívni a mi koordinátorunkat, és meg fogja neki mondani, hogy mondjuk azt mondja, hogy itt vecsésen történt valami, akkor a mi koordinátorunk azonnal fogja tudni, hogy ugye a vecséshez a legközelebbi a budaörsi helikopter, de ha esetleg a budaörsi helikopter foglalt, akkor mondjuk vecséshez közelebb esetleg a szentesi gépet, ha ő is foglalt, esetleg Balatonfüredről, Miskolcról érdemesnek látják elindítani, hogy még valós segítséget tudjon nyújtani.
Mi alapján határozták meg, hogy hol legyenek ezek a bázisok?
Több szempont számít, tehát egyrészt a népesség, másrészt a terület, tehát hogy mekkora területet tud lefedni, de azon belül is a népességnek az eloszlását, illetve úthálózatnak a minőségét. Tehát egy olyan terület, ami az észak-kelet magyarországi régióra jellemző, ahol mondjuk a Bükkben hiába van viszonylag közel légvonalban mondjuk Bükkszentkereszt Miskolchoz, egy kedvelt kirándulóhely, de onnan mondjuk mentőautóval odaérni a megyei kórházba, az majd egy órás út. Még akkor is, hogyha a megkülönböztető jelzést használ. Még helikopterrel 4 perc alatt vagyunk körülbelül a helyszínen. Tehát ilyen szempontok számítanak, de még egyszer ki kell hangsúlyozni, hogy nagyon nehéz ezeket a köröket, ezeket a bázisokat úgy elhelyezni, hogy ne legyen például átfedés két bázisnak a hatósugarában.
Te, mint pilóta, tulajdonképpen bármelyik pillanatban rendelkezésre kell állnod, hogy már indítsd is a helikopter.
Így van, ezért is emeltem ki az elején, hogy a gyakorlatnak itt nagyon nagy szerepe van. A szigorúan vett normál menetrend, amit mondjuk egy pilóta elképzel, hogy ő akkor most elmegy repülni, ő ott a repülés előtt felkészül, körbenéz, légijárművet átvizsgálja, és utána ül be a helikopterbe, repülőgépben, és elindul lerepülni azt az adott feladatot. Ez nálunk egy kicsit másképpen néz ki, tehát a reggeli kezdésünk az erről szól, hogy gyakorlatilag az egész napra vonatkozóan képbe kell helyeznie magát a pilótának, kell rendelkezni már egy olyan háttértudással, hogy meg tudja ítélni egy adott szituációban, amikor mondjuk feladatot kap, hogy az aznapra előzetesen átnézett meteorológia, légtérhelyzet alapján ő azt a feladatot el tudja-e vállalni, tehát rá tudja-e mondani, hogy igen, ide biztonságosan el fogunk jutni, a beteget biztonsággal el fogjuk tudni vinni, esetleg korláttal, tehát mondjuk az orvosi ellátást el tudjuk juttatni a beteghez, de onnan utána nekem el kell jönni, mert mondjuk egy zivatarlánc közeledik ahhoz az esethelyszínhez, de a betegnek már tudtunk segíteni, és a földi úton mondjuk a szállítás már megoldható. Tehát ilyen szempontok miatt mondom azt, hogy egy elég összetett helyzet, és igen, erről szól gyakorlatilag egy ügyeleti nap, hogy az ember reggel végigmegy azokon a pontokon, amik légijárművel kapcsolatosak, a légtérhelyzettel, időjárással, aznapra vonatkozó notamokkal, társasági eljárásokkal. Utána ezzel kapcsolatban jön egy közös felkészülés, egy közös megbeszélés a személyzettel. Nálunk ennek óriási a jelentőség, hogy ez a csapat egész nap együtt dolgozik. Itt ennek az alaphangulatát már reggel meg kell teremteni, hogy mi együtt fogunk ma megoldani mindent, és így fogunk nekivágni a napnak. És napközben bizony a pilótának a felelőssége az, hogy ezt folyamatosan fönntartsa.
Ezt úgy is kell érteni, hogy ha rossz idő van, akkor ti nem tudtok felszállni.
Igen, ezért is vagyunk gyakorlatilag egy ilyen közös rádiócsatornán, ami a légimentőknek a rádiócsatornája, és ezt hallják a megyei irányítók is, hogy amennyiben az időjárási feltételek olyanok, vagy bármi egyéb probléma, műszaki probléma, vagy humán probléma adódik, tehát valaki mondjuk kiesik a csapatból, itt volt a covidos időszak, előfordult, hogy valaki reggel még teljesen jó volt, napközben jelentkezett valamilyen tünetek, ki kellett, hogy szálljon a munkából, akkor bizony egy bázis ideiglenesen, vagy esetleg arra a napra megáll, akkor ezt tudniuk kell az irányítóknak is, így van.
Ez a Hungarokontroll Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival.
Előszeretettel szoktuk hangoztatni, hogy a légiközlekedés egy biztonságkritikus iparág, ebben a metszetben meg különösen, én azt gondolom. Hogyan segítenek nektek a Hungarokontroll kollégái abban, hogy a lehető leghamarabb és a lehető legbiztonságosabb módon jussatok el A pontból B pontba?
Nagyon szoros a kapcsolat, meg nagyon jó az együttműködés a hangarokontrollal. Tehát nekünk gyakorlatilag a helikopterek a felszállást követő egy-két percen belül már kapcsolatba is lépnek az adott illetékes egységgel, és hát az a tapasztalat, hogy egyrészt óriási figyelmet kapunk, meg nagyon sok segítséget, amit mi is igyekszünk viszonozni, tehát például időjárás kapcsán olyan tájékoztatást adni, ami esetleg a képernyőről nem látszik, de ott az adott körzetben dolgozó mentőpilóta ezt már látja, és ezt vissza tudja adni az irányítónak. De például az utóbbi időszaknak szerintem ez egyik leglényegesebb kérdése itt a kisgépes alacsony légtérben való repkedő embereknek ezek a drónok. Ezzel kapcsolatos felkészülési kötelezettségünk, tájékozási kötelezettségünk természetesen nekünk is megvan, és ennek eleget is teszünk. De időjárással kapcsolatban ugyanígy nagyon meglepő tud lenni az a aktivitás, amit akár aggódásnak is lehet nevezni, hogy mondjuk egy ilyen zivataros időszakban vagy ködös időszakban nem nagyon lehet hallani forgalmazást a rádión, csak hogy felszállt valamelyik medikopter, és indulna a körzetben, és az irányítótól már lehet is hallani, hogy ugye tudsz róla, hogy abban az időszak, vagy abban a területen a képernyőn ez is, ez látszik, arra felé ilyen zivatarlánc, vagy bármilyen alacsony felhőzet, rossz látási viszonyokat lát a monitoron, ez egy megnyugtató törődés.
Elevenítsük fel, vagy összegezzük azt, hogy pontosan a repülés tájékoztató kollégák miben segítenek nektek, illetve arról is beszéljünk egy kicsit, hogy ti milyen magasságig közlekedhettek, milyen szabályok vonatkoznak rátok.
Tehát ahogy említettem, ez a bizonyos tájékoztatás messze túlmegy a kötelező tájékoztatáson, amit mi kapunk, ez szerintem egyértelműen megerősíti minden pilótánk. Tehát az a időjárással kapcsolatos légtérhelyzettel, forgalommal kapcsolatos tájékoztatás vagy figyelemfelhívás, amit kapunk a tájékoztatóktól, az nekünk óriási segítség, és ebben mindig valóban a segítő szándékot lehet érezni. Tehát ha netán az látszik, hogy mondjuk egy légimentő helikopter közelít egy olyan légtér felé, amit elvileg nem jogosult átlépni vagy megsérteni, akkor egy jelzés, amiből egyértelműen érződik, hogy a megelőzés a cél.
Nagyon váratlan helyzeteket kell megoldanatok. Hogyan és milyen eszközök segítségével informálódtok?
Igen, és hogy milyen magasságig. Ez a bizonyos reggeli felkészülés, ennek tartalmaznia kell a várható, aznapra várható változásokat is, illetve lehetőségeket. Tehát, hogy most például elsőre, ami eszembe jut a füredi bázisunk kapcsán, a nyugat, észak-nyugat Dunántúli légtereket jelentősen befolyásolja ugye a lőtereknek a jelenléte, elég nagy kiterjedésű terület, és ráadásul nekünk Füred és Győr viszonylata az elég gyakran felmerül, tehát hogy Füredről indul a helikopter, beteget fölvesz, és utána mondjuk a Győri Centrum Kórház lesz a végcél, és itt bizony ezeket a katonai lőtereket gyakran kell keresztezzük. Mint mondjuk volt katona ember, tudom, hogy mit jelent egy ilyen lőtéren dolgozni, hogy itt mennyi minden, hány ember, milyen eszközökkel vesz részt, és ehhez mérten én mondjuk ott legutóbb, mikor kereszteznünk kellett ezt a lőteret, és másfél perc alatt megkapom az engedélyt arra, hogy én ott át tudjak robogni, ez szerintem óriási eredmény. Egyértelműen mindenkinek az a célja, hogy az a beteg, aki a fedélzeten van, minél hamarabb a kórházba jusson, és hogy ezt ilyen hatékonyan el tudjuk intézni, szerintem ez nagyon dicséretes, ebben természetesen a katonáknak a rugalmassága is benne van. Mi alapvetően nappal jó idős feladatokat látunk el. Tehát az, amikor a mentő helikopternek éjszaka kell mennie, az gyakorlatilag a mostani viszonylatban az már egyfajta betegellátást követő repülés lehet, mert az adott eset helyszínen a jelenlegi engedélyeink és képességeink szerint nem szállhatunk le, nem szállhatunk onnan föl. Tehát a napnyugta előtt, a hivatalos napnyugta előtt nekünk onnan föl kell szálljunk, és mivel nincs a terület kivilágítva, nincs meg a biztonsági zóna, tehát nem tudunk nagy biztonsággal üzemelni. Tehát igen, említetted ezt a biztonságszót, ez a mi területünkre is ugyanúgy egy kívánatos és nagyon fontos szempont. És ebből adódóan, tehát kivilágított területekre, kivilágított helyre fogunk tudni leszállni. A kórházi leszállóink nagy része ilyen, a bázisaink ilyenek, tehát oda már fogunk tudni éjszaka normál, jó látási viszonyok között, tehát VFR szabályok szerint üzemelni akár éjszaka is. A magasságaink is ehhez mérten alacsonyak. Figyelembe véve itt az átlagos útvonal hosszak 6-7-8-10 perc maximum. Tehát nem megyünk nagy távolságra, nincs gyakorlatilag értelme túl nagy magasságba emelkedni. Túl alacsonyan nem maradhatunk sem a jogszabály miatt, sem a jól felfogott érdekünkben. Tehát ez a bizonyos 1500 lábtól 3000-3500 lábig, amit a domborzat még megkövetel, az a magassági réteg, amit mi leginkább alkalmazunk.
Mi a helyzet a tereptárgyakkal? Ez engem most így külön érdekel, hogy mennyire jelentenek akadályt, hogyan kezelitek ezeket a helyzeteket? Már előre tudjátok gyakorlott pilótaként, hogy merre lehet menni, merre nem lehet menni?
itt most ketté venném, tehát egyrészt a repülés közbeni tereptárgyak, tehát hogy milyen magasságban repülünk át, mondjuk nagy feszültségű vezetéket, adótornyokat. Tehát itt egyértelműen ránk is az alapvető repülési szabályzók vonatkoznak, ezeket be kell, hogy tartsuk. Én azt gondolom, hogy a szakmánknak, a munkánknak a legérdekesebb, legveszélyesebb része ez viszont az esethelyszíni leszállások. Tehát hogy az a terület, amiről még fogalmunk nincs akkor, amikor elindulunk, csak annyit hallottunk, hogy van egy bizonyos rosszulét, egy baleset, egy beteg valahol, és ő neki a közelében, tehát vagy lesz ott már valami jellegzetesség, mondjuk egy mentőautó, egy rendőrautó, tűzoltó, valaki, akihez mértem mi tudunk már tájékozódni, hogy minél közelebb szeretnénk, vagy csak egy címünk van, amit mondjuk látunk a GPS-ünkön. Nekünk ami a legfontosabb, hogy minél hamarabb, minél biztonságosabban, minél közelebb próbáljunk meg leszállni egy ilyen helyen. De természetesen alkalmazva azokat a szabályokat, amiket nap mint nap ismétlünk, meg egymás fejébe próbálunk tartani, hogy felesleges kockázatot ne vállaljon senki. Tehát mindenki láthatott felvételeket YouTube-on, itt-ott, ahol bizony nagyon közeli tereptárgyakhoz száll le mondjuk egy helikopter. Nekünk van egy ilyen aranyszabály, 2D, D nem a rotor átmérőt jelenti, hanem a helikopter tényleges hosszát a forgószánylapáttal és a faroggerendával, ez 25 méter. Tehát legalább 25 méter átmérőjű körnek akadálymentesnek kell lenni. Itt az akadálymentesség viszont a helikopter dimenzióját mérve kell, hogy akadálymentes legyen. Tehát, hogyha például van ott egy kisebb bokor, ami fölött a forgószánylapát, ami 2 méter 40 centi magasan van, forog, akkor ott a fölött nekünk az biztonságosnak számít, tehát ott mi le fogunk tudni szállni bárkinek a veszélyeztetése nélkül. De tény, hogy a helyszín leszállásoknál ez jelenti nekünk a legnagyobb gondot. Ezért van ott a három szempár, és mindenki ezt figyeli, mindenkinek megvan a szektora, mindenkinek megvan a tapasztalata. Sajnos nincs olyan műszerünk, ami ezt mutatná, tehát ide a szemmérték, illetve a tapasztalat az, amire építeni tudunk.
István, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad mindezt nekünk, és további sok sikeres mentést kívánok nektek.
Köszönöm szépen, úgy legyen.
Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.